Tabán az több helyen is van, például Szegeden is van Tabán. Mit jelent a Tabán? Mitől Tabán?
A Tabán szó maga az a törököktől ered, a Tabakcsáne elnevezésből. Ugye valószínűleg a törököktől örököltük mi is ezt az elnevezést, és a bőrmívesekre utal, akik itt éltek és dolgoztak. Ugye a mai Tabán a tisztázban mondtam a rácok által lakott terület volt, a rácokat megtörték a törökök is. A mai tabáni templom, ami egy ősi egyébként árpádkori templom a helyén épült, az a török időszakban mecset volt, és a környékén akkor is megvoltak a rácok, mert a rácok kísérték a török csapatokat, ilyen kisegítő, mondjam így, hogy ilyen ellátó szerepet töltöttek be, és itt pedig nagyon fontos szerepük volt a Tabánban, mert ameddig az Erzsébet hidat meg nem építették, illetve pontosabban, amíg Széchenyi István javaslatára ugye végül is 1849-ben nem nyitották meg a hidat, addig a két városrész közötti legfontosabb révátkelő az itt volt. És ezt a révet a tabáni rácok üzemeltették. De a révállomás az nem csak azt jelentett, hogy át lehetett kelni, ugye a legkeskenyebb fővárosi Duna szakaszon természetesen itt volt a rév, hát hiszen már a rómaiaknál is így volt, nem véletlenül van a túlsó oldalon a contra aclincum, tehát a római erőd a Barbaricum területén a mai belvárosi plébánia templom előtt, és ezen az oldalon, ha a Tabánban autózol, akkor, mikor mész az Erzsébet híd felé, balkész felé, látsz egy ilyen négyzetes alaprajzot, egy kövekből kiragott ilyen toronyszerű épületnek az alapjait, az volt a római őrtorony, mert már a rómaiak idejében is átkelő volt ezen a legkevesebb szakaszon. És az átkelő az sosem csak azt jelentette, hogy itt be lehetett szállni a komba és átmenni a túlsoldalra, hanem akkor itt mindig piac volt, kirakodó vásár, nagy forgalom, csapszékek épültek, az emberek gyülekeztek, várni kellett a kompra, amíg az ember a kompra vár, mit csinál.
Beszélget,
üzletel, megáll, ugye árad a Duna, nincs komp, le kell telepedni, fogadó, meg kell várni, újra megy. Úgyhogy ezért aztán a Rácváros, illetve a Tabán egy ilyen hát túlságosan előtett, azt mondhatnánk, egy ilyen budai grincingi alakult, hát ilyen nagyon, hogy mondjam, nagyon kedves, falusias környezet volt, hihetetlen rossz higiéniai körülményekkel, hozzá kell tenni, rettenetes, elmaradott kultúrájú házakkal, csodálatos vendéglőkkel, amelyekről ugye Krúdi az regényeket írt. Itt még a múlt század 30-as éveiben is ugye jártak a mecklenburgi szőrös lábú lovakkal a kocsi hordták a Donauwassert, a Dunavizet, és így tovább. És igazából biztos, hogy csodálatos hangulata volt, hát ugye nem a ma élő korosztály jelentős része erre már nem igazából emlékezik, de ha valaki igazából erről szeretne valamit megtudni, akkor vagy vegye kézbe Zórád Ernő csodálatos rajzait abban a könyvben megjelenik, fantasztikus rajzai, illetve akvarelljei vannak, a Tabánról megörökítette, ha lehet így mondani, a városrész utolsó halotti sóhaját, kicsit kassan, vagy pedig hallgassa meg Sali Noémit.
A Gellért-hegy és a Várhegy közötti dombos terület egykor Budapest legrégebben lakott része volt. A tágas park, a Tabán, ma már szabadtéri események helyszíne. Milyen volt a régi Tabán élete?
A régi Tabán egy rettenetesen sűrűn lakott városnegyed volt. Ezt ma nagyon nehéz elképzelni, hogy nézett ez ki. Annak idején ugye a várlábánál egy nagyon vegyes összetételű, tehát nemzetiség és vallás tekintetében is roppant vegyes összetételű népesség gyűlt össze. És ennek a nagyon vegyes világnak már a középkorban is voltak krónikásai. Aztán a törökkorban kapja azt a nevét, amit ma is nevezzük, ami Tímár telepet, Tímár várost jel törökül, ez a tabakháne, debakháne szó, ugye a régi magyar nyelvben van is egy ilyen tabakos szó, ami bőröst jelent. Ők azért telepettek oda, mert az állandó északi szél elvitte a büdösséget, az ördögárok vize hozta a rendkívül jó minőségű lágy esővizet a hegyekből, amit ők a bőrkikészítéshez használtak. A Duna meg a szennyvizet elvitte. És ez nem volt egy gazdag negyed tulajdonképpen soha, de nagyon polgáriasult negyed lett belőle a 19. század második felében. Elsősorban a borkereskedelemnek köszönhette egyébként a Tabán a fölvirágzását.
És mert hogy sok borásza volt?
Amíg a filoxéra tönkre nem teszi a magyarországi szőlőművelést, addig a szőlő az egyik legfontosabb cikke Budának, és hát nagyon híres is volt a budai vörösbor, ami egyébként valamilyen kadarkaféle kellett, hogy legyen, és a török hódoltán ide települő szerbek, akikről Rácvárosnak is hívták a Tabánt, ők hozták ezeket a szőlőfajtákat, illetve azt a borkészítési eljárást, aminek az eredménye lett ez a budai vörösbor. És az egész Buda környéki hegyvidék, de még a Gellért-hegy lejtő is, sőt az egész Naphegy is szőlővel volt beültetve. És akkor, amikor már a borral nem tudnak kereskedni, mert a bor már nincs, mert a filoxéra elvitte a szőlőket, akkor utána is még mindig a bor kereskedelem nagyon sokáig nagyon jó megélhetést biztosít a tabániak egy jó részének.
Tehát egy ilyen borozgatós, kedélyes hangulat lengte be a Tabánt akkoriban?
Hát, hogy ez ennyire volt kedélyes, ugye, mikor szegény kapások hódfáradtan hazavánszorogtak a hegyről, de az biztos, hogy minden polgár, akinek saját szőlője volt, az mérhette is a saját borát, tehát szinte minden kapuajba lehetett bort kapni, és amikor már ez az egész mind megszűnik a két világháború közötti időszakban, akkor kialakul egy ilyen pesti Grincingnek nevezett városrész rengeteg kiskocsmával. Akkor már nem a saját borukat, hanem vásárolt bort mérnek természetesen, de azért azt nagyon megnézik, hogy honnan hozzák. És akkor nagyon sok ilyen kicsike kis vendéglő van, kertvendéglők is, pici kert, 5-6 asztal, kockásabb rossz, a háziasszony főz egyszerű, de borzasztó jó kajákat, és akkor nagyon romantikus dolognak számított átmenni a Tabánba. És ez tart egészen 1933-ig, amikor a Tabán teljes lebontása meg nem kezdődik.
A lebontásnak mi volt az oka?
Valójában telekspekuláció. Tehát hiába sipákolt a város azzal, hogy hát majd most borzasztó, hogy ez a lepusztult útvar városrész, hogy ez a város szigene, persze ez volt az indok. De az azért volt ennyire lepusztult, mert már az Erzsébet híd építése kor, tehát az 1890-es évek végétől kezdve folyton jöttek ezek a hírek, hogy a Tabánt szanálják, hogy kisajátítják a telkeket. Na most melyik háztulajdonos fog beruházni egy ilyen helyzetben a házába? Tehát egyszerűen miután megfenyegették őket, hogy úgyis le fogják bontani, ezért hagyták ezeket a házakat pusztulni, és természetes, hogy 30-40 év alatt olyan állapotúvá váltak, mint amilyenné. Az igazi ok nem ez volt, hanem az, hogy szerették volna a város, mondjuk a főváros persze, valahogy rentábilisabbá tenni ezt a dolgot, és a kisajátításokkal saját telkekhez jutni. És a nagy álom az volt, hogy egy ilyen nagyszabású európai színvonalú gyógyfürdő negyedet fognak majd építeni a Tabánba. De már a bontáskor olyan panamák és olyan cirkuszok voltak, hogy végül is ebből semmi se lett, és már akkor Ripka főpolgármester, hogy véget vessen ezeknek a vitáknak és ezeknek a pereknek, akkor már azt mondta, hogy jó, akkor most innentől közpark. És aztán megjött már a második világháború, és az végképp véget vetett mindenfajta ilyen ingatlanos álomnak. A második világháború után 40 ház maradt a Tabánban, ma is annyi van.
Mit lehet tudni ezekről a régi házakról? Mennyire maradtak azért meg éppen, vagy egyáltalán foglalkoztak-e velük az emberek, vagy akár a főváros?
Azokkal a házakkal, amelyek megmaradtak, és a régi Tabánnak a házai, az igazán régi Tabánnak, tehát 18.-19. század legelei házak, vagy közvetlen a tűzész után épültek, azok azért a műemlékvédelem törődött. Például a Szarvasháznak az épületét, azt néhány évvel ezelőtt gyönyörű szépen rendbe hozták. Az az egyik ilyen büszkesége a kerületünknek a maradt házakból. Azt valamikor három ház összeépítésével alakították ki, és időtlen idők óta kávéházott benne. Most pedig egy vadvendéglő, de hát az is már nem tudom, a 960-as évek óta működik. A további házakból Semmelweis Ignác szülőháza, amelyben ma az Orvostörténeti Múzeum van, ez az Apród utca egyetlen megmaradt régi háza. Az épületnek az az érdekessége, hogy valamikor lakóház volt, sőt, hát még az én pici gyerekkoromban is az volt, amíg a múzeumot ki nem alakították benne, és ebben az épületben volt Semmelweis Ignác édesapjának a szatócsboltja, a Fekete Kutyához, és Semmelweisnek ambai is ennek az épületnek a falában vannak, úgyhogy az udvarba az ember bemegy, akkor hát ott tiszteleghet előttük. Aztán egy nagyon érdekes épületegyüttes az Apród utca felől, illetve a Döbrentei utca 9-es számú ház kapuján is megközelíthető három összeépült régi házból álló tömb, amit Virág Benedek háznak nevezünk, jó lehet Virág Páter maga ebben a házban nem lakott, az ő háza még egyel előrébb volt a kifelé, az utca felé, tehát régen ez egy három vagy még több udvaros nagy konglomerátum volt, és ebben a házban működött a szarvaspékség, amelyik az aranyszarvast ellátta kenyérrel, meg péksüteményekkel, és ennek a pékségnek az első emeleti kis pici szobájába ott lakott virágatya, aki hát ott misézett persze a Taváni templomban. De ebben az épület együttesben két fogadó is volt biztosan, az egyik az aranyperec, aminek az utolsó tulajdonosa Ybl Miklós nagybátyja Ybl József volt, és hát a fiatal Ybl nyilván járhatott is nála, és akkor még nem biztos, hogy tudta, hogy miket fog ő majd ott a környéken még építeni. Illetve a másik oldalon a hétválasztó fejedelem fogadó, aminek Pesten is volt egy párja, de eléggé valószínű, hogy amikor Beethoven másodszor Budára jön, akkor nem a pesti, hanem bizony ebben a budai hétválasztóban szállt meg.
A hírek után a Lorenci Zsuzsanna emlékhétvégéről beszélgetünk.